Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébánosnak, a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallják. Köszönhettünk volna ma, ezen a héten úgy is, hogy Krisztus föltámadt, valóban föltámadt, a fényes hét, húsvét hete a feltámadás örömének a megerősítését jelenti a számunkra. A hét folyamán a napi evangéliumokban Jézus feltámadásával kapcsolatos történeteket olvassuk, és érdemes egy kicsit körüljárni a feltámadás témáját. Egyes felmérések szerint a templomba járóink, a hívő embereknek a körülbelül fele, az nem nagyon tud mit kezdeni a feltámadás hitével. Pál apostol úgy fogalmaz, hogy ha Krisztus nem támad föl a halálból, akkor hiába való a mi hitünk. Tehát a feltámadás hite alapvetően része keresztény életünknek. A Szentírás beszámol, az evangéliumok beszámolnak Jézus föltámadásáról. Először is az üres sírnak a tapasztalatát adják tudtul, majd pedig az asszonyok találkoznak Jézussal, aztán utalás történik Péterrel való találkozásra. Az Emmauszi tanítványok története is érdekes története a Szentírás a feltámadott Jézussal való találkozások történetének. Majd a hét első napjának estéjén az a tanítványoknak, az apostoloknak jelenik meg Jézus, aztán ugye Tamás apostolnak is megjelenik 8 nap múlva, tehát nem akármikor, hanem a közösségben és a 8. napon, ami utalás megint csak a hét első napjára. És ami érdekes, és talán én magam is nem nagyon figyeltem föl rá, de egy érdekes adalék lehet, a szempont lehet az evangélium olvasásával, amiről a bíboros atya beszélte a húsvéti vigília szentmisén, ezt a Magyar Kurírban lehetett olvasni, hogy az evangélista nem úgy fogalmaz, hogy a szombat elmúltával, hanem úgy fogalmaz, hogy a hét első napján, amikor még sötét volt. Tehát ez a hét első napja, ez a keresztény közösség számára egy nagyon korán, hamar, hangsúlyossá váló nap volt, amelyen összegyűltek a kenyértörésre emlékezni, amelyen összegyűltek, hogy megünnepeljék Krisztus föltámadását, és ebből lett a vasárnapunk, amely a keresztény szempontból az ünnepnek a napja, a pihenő nap, a heti pihenő nap, a heti ünnepnap, mert a vasárnap az többet jelent, mint egyszerű pihenő nap. Erről II. János Pál pápa nagyon szépen ír a Dies Domini kezdetű apostoli levelében, a vasárnapról szóló, az Úr napjáról szóló apostoli levelében. Tehát az eseményeket nagyjából a hét első napjára sűrítik az evangélisták, talán kivétel képez János evangéliumában a Tamásnak való megjelenés a 8. napon, illetve szintén János evangéliumában egy hozzáfűzött jelenés a Tiberiás tó partján, amelynek az időpontjáról sincsenek igazából adataink. Amikor nézzük a feltámadás történeteit, akkor azt látjuk, hogy vannak közte különféle különbségek, mint egy ellentmondások, hogy most menjetek Galileába, ott majd találkozunk, vagy Jeruzsálemben találkozunk, hogy Mária Magdolna vagy az asszonyok találkoznak először Jézussal, hogy egy angyal vagy két angyal van a sírban, de ugyanakkor vannak olyan átfedések, olyan utalások, amik azt mutatják, hogy azért van egy nagyon közös alapja a feltámadás beszámolóinak. Ugye a Emmauszi tanítványok történetében az emmausziak mondják, hogy mi történt, és hogy az asszonyok üresen találtak sírt, közülünk néhány elmentek, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták. Ez beleillik abba a képbe, hogy János és Péter mennek a sírhoz, vagy Lukácsnál, hogy Péter elmegy a sírhoz, és akkor úgy talál mindent a sírnál. Tehát egyrészt az üres sírnak a tapasztalata egy nagyon hangsúlyos tapasztalat, másrészt az, hogy az első hírvivők az asszonyok, ugye Ratzinger bíboros, vagy ugye már 16. Benedek pápa, ő már pápaként fejezte be ezt a Jézus, Názaret Jézus művét, abban ír erről, hogy a kik a tanúk az elsősorban, meg mi majd mindjárt megnézzük, hogy milyen szempontok szerint beszél a feltámadásról. Tehát vannak alapvető dolgok, amik egyeznek, és a részletek azok esetleg különböznek, mert hiszen az evangélisták egy sajátos szempontból írták meg az adott közösségnek az evangéliumot, és ebbe belefért, hogy bizonyos helyzetekben nem ugyanazt írják le, nem ugyanazt mutatják be az elbeszélésekben. Amit mondhatunk eseményként a feltámadásról, hogy üresen találják Jézusnak a sírját, és erről ez megmarad, mint egy alapvető az eseményekről beszámolóknál alapvető híradás, és hogy találkoznak a tanítványok, a Jézushoz közel állók, találkoznak az élő Jézussal. Ha egy picit egy-egy történetbe megpróbálunk elmélyedni, akkor apró finomságokat találhatunk, amelyek megerősítik a hitünket, amelyek már a feltámadás fényében a Szentlélek munkálkodása nyomán kapcsolódnak azokhoz a történetekhez, és ezeket a finomságokat újra és újra megláthatjuk. Tehát nem csupán egy beszámoló egy történésről, egy eseményről, hogy Jézus föltámadta halálból, hanem mindig belefűz az evangélista valami olyat, ami túlmutat az eseményen, és ami a saját életünkre is vonatkoztatható az adott jelenésből, az adott Jézussal való találkozásból. És ezért érdekes az talán, hogy a liturgiában azt egybe vesszük a János evangéliumában az hét első napja estén való jelenést, a Tamással való találkozással, nem választjuk ezt külön a liturgiában, hanem ezt egybe látjuk, például ezt a történetet. Az Emmauszi tanítványok történetében azt is láthatjuk, hogy a reménytelenségben, elkeseredésben távozó tanítványoknak hogyan megy utána Jézus, és hogyan beszélteti őket először, hogy mondjátok el, hogy mi a reménytelenségeteknek az oka, mi az, ami történt, fogalmazd meg, hogy mi az, ami a reménytelenséget okozza a számodra, mi történt, ami miatt te most el vagy keseredve, el vagy szomorodva, és akkor utána tud beszélni számukra a Szentírásról, hogy ezt kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Emmauszi tanítványok történetében számomra idén vált egészen hangsúlyossá például, hogy a szívük lángol, amikor kifejti az írásokat, de ez csak a kenyértörés fényében fedezik föl. Tehát a kenyértörés, amely az utolsó vacsora eseményére utal, amely a Jézussal való találkozásnak egy nagyon komoly és gyakori módja, ez a kenyértörésben való részvétel, ebben való Krisztussal való találkozás, ez sok minden másra is rávilágíthat. Ezt valamiért Lukács nagyon kihangsúlyozza az Emmauszi tanítványok történetében, hogy a kenyértörésnek a fontossága. Aztán a Jánosnál az is érdekes, hogy ugye Péter és János futnak a sírhoz, és János gyorsabb, mert fiatalabb, és megvárja Pétert, amíg nem megy be a sírba, megvárja Pétert, hogy érjen ő is oda, mert ő a vezető, mert ő az, akire Krisztus rábízta a vezetés hatalmát, még ha a szenvedés történet kapcsán, még ha el is bizonytalanodik Péter, és megtagadja a mesterét, de ott van benne a bűnbánat, és ott van benne a szeretet, amellyel Krisztus felé utána továbbra is odafordul. János megvárja, hogy a vezető, a Péter lépjen be először a sírba, és lásson meg mindent, legyen tanúja az üres sír jelenetének. Ő, aki a vezetője a közösségnek. Érdekes talán azt is észrevenni, hogy ezek a tanítványok bár szétszélednek nagypénteken, hajnalán vagy délelőttjén, de mégis együtt maradnak. Együtt vannak, egy helyről indul Péter és János, együtt vannak a tanítványok, még a hét első napjának estéjén is. Aztán ugye a Tamás jelenetnél Tamásnak nem úgy megy utána Jézus, hogy akkor megjelenik neki külön, hanem Tamás megmarad a közösségben. Nem tudom elhinni, hogy Jézus föltámadt a halálból, de ott maradok veletek a közösségben, mert nekem fontos ez az egész ügy, én nem akarok eltűnni ebből az egész ügyből, én szeretnék találkozni Jézussal, és tudom, sejtem, érzem, hogy a közösségben van a helyem, és ott majd találkozhatom én is Jézussal, a föltámadottal. Bármilyen nehéz is a közösségben, az egyház közösségében a helyzetem, ott kell maradnom, mert ott tudok találkozni Jézus Krisztussal, akkor, amikor ő akarja, akkor fog ő engem megerősíteni, de mégis ott kell maradnom a közösségben. És talán ez a jánosi mondat is itt nagyon fontos lehet, hogy boldogok, akik nem láttak és mégis hittek. Boldogok vagyunk, mert ugyan nem látjuk a feltámadottat a szemeinkkel, de mégis hiszünk, és ez már ad egy boldogságot a számunkra. És a János evangélium lezárja a 21. fejezetének a jelenete, amit az eredeti szövegben nem is ugyanazzal a szót használja, mint a korábbi fejezetben a megjelenésre, hanem hogy kinyilvánítja, mint egy magát Jézus, és akkor találkozik a tanítványokkal, akik végzik a dolgukat, a mindennapi feladatukat, nem azért mennek el halászni, mert elég volt mindenből, és most már visszatérünk a hétköznapokba, hanem hogy teszik a dolgukat, emberhalászokká lettek, végzik a feladatukat, és persze ebben benne van sokszor a sikertelenség, benne van sokszor az, hogy nem mindig megy úgy minden, ahogy szeretném, de Jézus ott vár a parton, megtölti a hálónkat, amikor ő úgy gondolja, hogy ez most fontos, ott vár a parton, bekapcsolódik, és figyeli a munkánkat, és azt kéri, hogy tegyük mi is oda az általa adott étel mellé a magunk által fogott ételt, a magunk által lévő halból, hozzatok a halból, amit most fogtatok. És Jézus ott van velünk, és aztán Péterrel megbeszéli a dolgokat, hogy a szeretet vallomás Péternél megerősíti ezt az egész kapcsolatot. Érdemes a Szentírás történeteinek az apró pici dolgaira is figyelni, azokat is újra és újra felfedezni. Most egy kis zene következik. Folytatjuk a hittanóránkat, ez a dal, ez a talán a Tamás jelenetet ábrázolja, de valahol mindannyiunknak a dilemmáját fogalmazza meg, hogy még nem jött vissza senki a halálból, hogy ez, hogy föltámadás, ez egy olyan dolog, amivel nagyon nehéz tényleg mit kezdeni, és csak a hitünkkel közelíthetünk hozzá. Benedek pápa foglalkozik ezzel a témával, ugye Pál apostol emlegeti, hogy ha nem támad föl Krisztus, hiába valami hitünk, és a Korintusi Levél 15. fejezetét érdemes ehhez elolvasni, ott van ez a mondata Pálnak, hogy azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadnapra föltámadt ismét az írások szerint. És azt mondják a hozzáértők, hogy ez olyan 8-10 évvel a kereszthalál után, a feltámadás után keletkezett hitvallás. Tehát nagyon korán jelen van az egyház életében, és az első időszakban az alapvető hirdetése az apostoloknak, hogy Krisztus él, hogy Krisztus föltámadt a halálból. Tehát mit is látunk ebben a feltámadásban? A keresztény hit azon tanúságtétel igazságán áll vagy bukik, fogalmaz Benedek pápa, hogy Krisztus föltámadt a halottak közül. Ha ezt elvesszük belőle, akkor lehet egyfajta vallásos világnézet, de akkor megmarad tisztán emberiben, tekintély pedig addig tart, amíg üzenete számunkra is belátható. Többé már nem mérce. A mérce akkor csupán a saját belátásunk, amelyel örökségéből kiválaszthatjuk azt, amiről úgy látjuk, hogy valóban segíteni fog. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor magunkra maradunk. A végső tekintély a saját belátásunk. Csak ha Jézus föltámad, akkor történik valami igazán új, ami megváltoztatja a világot és az ember helyzetét, akkor ő lesz a mérce, és ráhagyatkozhatunk, hiszen Isten akkor valóban megmutatta magát. Hogy Jézus csak volt vagy van is, ez a feltámadástól függ. Hogy erre igent vagy nemet mondunk, az nem csak egy eseményt érint a többi között, hanem Jézus alakjára, mint olyanra vonatkozik. Szükséges, hogy különös gonddal hallgassuk, mondja Benedek pápa, a feltámadás beszámolóit. Mi is történt? A tanúknak sem volt könnyű válaszolni. Számukra teljesen új valósággal szembesültek, amely szétfeszítette a tapasztalatuk horizontját. Aki úgy közelít a feltámadásról szóló beszámolókhoz, hogy tudni véli, mi a feltámadás a halottak közül, az csak félreértheti a beszámolókat, aztán mint oktalanságot félre is teszi. Valóban, ha Jézus föltámadása csupán egy holttest életre keltésének a csodáját jelenteni, végső soron semmi közünk nem volna hozzá. Nem volna fontosabb, mint amennyire a klinikai halottak újraélesztése az orvos hozzáértése révén fontos. A világ, mint olyan, illetve saját egzisztenciánk ettől még nem változott volna. Egy újra életre keltett holttest csodája annyit jelentene, hogy Jézus feltámadása megfelel a naim ifjú, a Jairus lánya vagy Lázár feltámasztásának. Az újszövetségi beszámolók nem hagynak kétséget afelől, hogy az emberfia feltámadása révén valami egészen más történt. Jézus feltámadása egy teljesen másféle életre való áttörést jelentett, olyan életre, amely nincs többi alávetve a születés és halál körforgásának, túlmutat azon. Ez az élet az emberi lét új dimenzióját nyitotta meg. Jézus feltámadása ezért nem olyan egyedi esemény, amellyel fölösleges foglalkoznunk, amely csak a múlthoz tartozna, hanem egyfajta mutációs ugrás. Nyilván ezt analógiaként használva ezt a kifejezést. Jézus feltámadásával az ember lét új lehetősége jött el, amely mindenkit érint, illetve jövő, újfajta jövő nyílt meg az ember számára. Krisztus feltámadása vagy egyetemes esemény, vagy olyan, mintha meg se történt volna, mondja Pál, Szent Pál apostol. És csak amennyiben egyetemes eseményként, mint az emberi egzisztencia új dimenziójának nyitányaként értjük meg, akkor kezdjük el egyáltalán helyesen érteni az új szövetség feltámadásról szóló tanúbizonyságát. Jézus a feltámadásával kilépett egy másik, egy új életbe, Isten társaságába, amelyből azután megmutatja magát ővéinek. A tanítványok számára valami teljesen váratlan dolog volt. Lassan kellett megbarátkozniuk. A zsidó hit ugyan ismerte a halottak föltámadását az idők végén. Az új életet új világ eljövetelész kapcsolták. Így nagyon is értelmesnek tűnt, ha van egy új világ, akkor ebben az élet is új módon valósul meg. De a véglegesen és egészen másként való feltámadás a folytatódó régi világ kellős közepén nem szerepelt a várokozások között, ezért először nem is volt érthető. A megfeszített messiásra senki sem gondolt. Itt volt az a tényből kiindulva újra kellett olvasni az írást. Most hát mindkettőt, a keresztet és a feltámadást az írásban kellett megkeresni, ezt új módon érteni, ennek révén eljutni hitre Jézusban, az Isten fiában. Ez viszont feltételez, hogy a tanítványok számára Jézus föltámadása éppen olyan valóságos volt, mint a kereszt. Egy teljesen sajátos tapasztalatról van szó, amely szétfeszítette a tapasztalás szokott keretét. Tanítványok számára mégis megkérdőjelezhetetlen volt. Ezzel magyarázható a feltámadásról adott tanúságtételek sajátossága. Egyfajta paradox valóságról beszélnek, valamiről, ami meghaladta minden tapasztalatot, és mégis teljesen valóságosan van itt. Tehát ugye ez a feltámadásba vetett hitünk, ez ennyire alapvető hite a keresztény életünknek. Jézus feltámadása a világ történelem számára alig vehető észre, a történelem legkisebb mustármagja. Az arányoknak a megfordítása Isten titkaihoz tartozik. Nagy, hatalmas, végső soron mégis inkább a legkisebb. Néhány tanú számára, mert ők maguk sem tudták felfogni, olyan megdöbbentő és valóságos esemény volt, hogy olyan erővel lépett életükbe, hogy eloszlatott minden kételyt. Ők pedig egészen új, félelem nélküli módon léptek a világ elé, hogy tanúsítsák, Krisztus valóban föltámadt. Amikor olvassuk az evangéliumi beszámolókat, akkor kétféle tanúságtétel típust, hagyománytípust különböztetünk meg. A hitvallás hagyomány, a hagyomány a lényeget rövid kijelentésbe sűríti, amelyek az esemény magvát kívánják megőrizni. Ez a keresztény identitás kifejezői, a hit megvallásai, mely révén egymás számára felismerhetővé válunk. Isten és emberek előtt kinyilvánítjuk, hogy kik vagyunk. Tehát ez a hitvallás hagyomány az egyik ilyen módja a feltámadásról szóló beszámolónak. A hitvallás hagyományban mellemnál beszél Benedek pápa a Jézus haláláról, hiszen a hitvallás erről szól, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, föltámadta halottak közül. Az üres sír, mint olyan, az önmagában nem bizonyítja a feltámadást. De ott a fordított kérdés, vajon a feltámadás összeegyeztethető a testi sírban maradással? A feltámadhatott-e Jézus, ha a sírban fekszik? Joggal állapítják meg többen, akkor Jeruzsálemben a feltámadás hirdetése lehetetlen lett volna, ha a sírban fekvő holtestre rá lehetett volna mutatni. Az üres sír, mint olyan, természetesen nem bizonyíthatja a feltámadást, ugyanakkor szükséges feltétele a feltámadásba vetett hitnek, hiszen ez éppen a testre és ennek révén a teljes személyre vonatkozik. Tehát a hitvallás hagyományban az üres sírnak a gondolata nagyon hangsúlyosan megjelenik, és itt a harmadik nap gondolata, ugye ez a harmadnapra föltámadok, nincs a harmadik napra közvetlen tanúbizonyság az írásból. A harmadik nap nem teológiai időpont, hanem egy olyan esemény napja, amely a tanítványok számára kereszt katasztrófája után meghatározó fordulattá lett. A hét első napja az új szövetségben a legkorábbi időktől fogva tanúsítottan a keresztény közösség összejövetelének és Isten tiszteletének a napja. Tehát ugye ez az összejönnek a hívek, összejönnek a kenyértörésre, ez a hét első napjárahoz kapcsolódó események. Az elbeszélő hagyományban olvassuk nagyrészt azokat a történeteket, amikről beszéltem az előbb, amikor Jézus föltámadásáról beszélnek az evangéliumok. Ha egy picit megpróbáljuk összefoglalni mindazt, amit a feltámadásról mondhatunk, Jézus nem köznapi biológiai életbe visszatért személy, akinek a biológiai törvényszerűség szerint egy napon újra meg kellene halnia. nem valamiféle szellem. Ez azt jelenti, hogy nem olyas valaki, aki tulajdonképpen a holtak országába tartozik. A feltámadottal való találkozások azonban misztikus tapasztalatoktól is különböznek. Az ember, amelyikben az emberi szellem egy pillanatra kiemelkedik magából, és észleli az Istennek, az örökké valónak a világát, hogy azután ismét visszatérjen a létébe. A mindezen bibliai információkra alapítva azt mondhatjuk Krisztus föltámadásának a lényegéről. Krisztus feltámadása a történelemben zajló esemény, amely történelem terét ugyanakkor szétfeszíti és azokon túlmutat. Maga az anyag változik át egy új létmódba. Az ember lényegénél fogva halhatatlanságra is lett teremtve, nem csak most van meg az a hely, amelyben halhatatlan lelke teret talál a testi mi voltot, amelyben értelmet nyer a halhatatlanság, mint az Istennel egészen kiengesztelt emberiséggel való együttlét. Tehát fontos, hogy ebbe az új létmódba való bekapcsolódást lássunk a feltámadásba. A feltámadásban ontológiai létet, mint olyat érintő ugrás történik. Olyan dimenzió nyílik meg, amely mindannyiunkat érint, és mindannyiunk számára az életnek, az Istennel való együttlétnek az új terét teremtette meg. A feltámadás nem egyszerűen a történelmen kívül vagy afölött áll, bár kitörés a történelemből, és a történelmen túlra kezdete mégis magában a történelemben van. Tehát ugye Isten titka csöndben cselekszik, ezt érdemes újra és újra egy kicsit meglátnunk, újra és újra egy kicsit fölfedeznünk az evangéliumról szóló beszámolók, a feltámadásról szóló evangéliumi részletek, beszámolók, ezek mind-mind segítenek bennünket, hogy a feltámadás hitében egyre inkább, egyre jobban meg tudjunk erősödni. Most ismét egy kis zene következhet. Van még pár percünk arra, hogy a feltámadás öröméről, szépségéről, húsvét ünnepének a szépségéről beszélgessünk. A 374-0904-es telefonszámot lehet hívni. Béla bácsi már is itt van velünk a telefonvonalban.
Dicsértessék a feltámadott Jézus Krisztus. Rövid kis versemet szeretném elmondani, ugyanis előzőleg annyit, hogy én is éreztem a nagy ezredforduló előtti évben gázolásos balesetemből fölgyógyított Isten Jézus Krisztus. És ennek az örömére, 20. évfordulóra is mondanám a következő verset. Világ megváltó Krisztusunk, Atyánk egyszülött fia, bűnbe esett ember létünk, éltünk megváltó Krisztusa. Atyának nagy szeretet emellyel feláldozott nekünk, általa engesztelje ki sok bűnünk, mikkel vétkezünk. Urunk, tanító Jézusunk, a földre közénk jöttél le, ki bűntelen felvállaltat hordozva minden bűnünket. Alázattal, türelmesen, megbocsátón szenvedted el, mit ember gyalázat csak tehet, kínzás, s keresztre feszített. Atyának ajánlva lelkedet, föltámasztott a testedet, halált legyőzve állsz elénk, ránk ragyogtatva fényedet. Lumen Christi, világosságot, fényed ragyogja az eget, mutatva vélünk az utat, mely minket is bizton vezet. Örömünk, reményünk, csak te vagy feltámadt Jézus Krisztusunk, tanításod követve mind, hisszük, mi is feltámadunk. Angyalok, szentek, kórusos, üdvözült lelkek seregezenk dicsőítő éneket, mely örök húsvéthoz vezet.
Köszönöm szépen. Van még egy telefonálunk a vonalban, tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Jemmem.
Az emmauszi tanítványok nem az apostolok közül voltak, hiszen az egyiket Kleopásnak hívták, ő nem volt apostol. Csak hogy ismerték föl ők a Jézust a kenyértörésben, ha ők nem voltak ott az utolsó vacsorán? Mert úgy tudjuk, csak az apostolok voltak.
Hát ez egy jó kérdés, ezen én is töprengtem mostanában, de annyira nem néztem utána, nem tudom, most a kommentárok erről pontosan mit mondanak, majd igyekszem megnézni a kommentárokat, nem tudom pontosan én se, hogy ez most hogyan volt, hogyan működött, vagy egyáltalán hogy volt. Ugye az érdekes, hogy a Lukács, amikor ugye visszatérnek az Emmauszak, és utána megjelenik nekik Jézus, akkor Lukács akkor is egy nagyobb tanítványi kört tesz oda a megjelenésbe. Igen. Jánosnál a 11-nek, illetve akkor 10 vannak ott, mert ugye Tamás nincs ott, jelenik meg Jézus, Lukácsnál meg egy nagyobb tanítványi körnek jelenik meg Jézus. Tehát ezek érdekes, apró különbségek, nem tudom pontosan, nem biztos, hogy van rá konkrét magyarázat, vagy találunk, én nem nagyon találkoztam még vele. Erre mondta valaki egyszer, így tréfásan egy biblikus, hogy na majd ezt akkor oda át megkérdezem Pál apostolt, vagy most éppen itt Lukástól, hogy ezt hogyan gondolta, ha még akkor ez érdekelni fog bennünket. Érdekes ez a kérdés, és lehet rajta töprengeni, vagy lehet rajta utána keresni, nem tudom pontosan a választ rá.
Egy olyan magyarázatot hallottam, hogy valószínűleg az apostolok elbeszélték azt, hogy mi történt az utolsó vacsorán, és így hallhattak róla. Nem tudom. Tehát úgy gondoltam, hogy esetleg fölvetem ezt a kérdést, és akkor...
Hát sajnos nem nagyon tudunk rá pontos választ, de hát vannak ilyen dolgaink a Szentírással kapcsolatban. Köszönjük, hogy ezt a kérdést...
Azt hiszem, hétünk szempontjából nem ez a legfontosabb kérdés.
Igen.
Köszönöm szépen
én is. És még egy telefonálunk van a vonalban, 2 percünk van rá. Tessék, Mári Rádió... Halló, tessék, Mária Rádió. Úgy látszik, nem ez a telefonáló közben, akkor már nem jött össze, úgyhogy akkor viszont megköszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét, és nyilván a feltámadás kérdése sok kérdést fölvethet a számunkra, hogy ez pontosan hogyan, mi módon, meg hogyan zajlik, és itt a legfontosabb az, hogy a hitünket megerősítsük, hogy Jézus valóban föltámadt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk, ezt újra és újra apostolok cselekedeteiben elmondják az apostolok, hogy ennek mi tanúi vagyunk, úgyhogy legyünk tanúi Krisztus föltámadásának a hétköznapjainkban, a mindennapi életünkben. Köszönöm a kedves testvérek figyelmét, áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.